hajlamok, tehát destruktív tulajdonság, tehát egy terrorista az akkor rányomja a bélegét, jön így lesz, agresszív lesz a gyereke, stb. És idegrendszeri nyomokat kerestek. És ez úgy meg még egyéb agyi betegségek, problémáknak ugyanígy, hogy ez genetikus-e. És ez úgy zajlik, hogy agymetszeteket készítenek, és persze ezek kódolva vannak, és megfigyelik azt, hogy például van-e olyan visszatérő mintázat, ami agresszív viselkedésre hajlamosít. És azt mondja, egyik reggel megyek be az irodába, vagy hát ebbe a laboratóriumba, és ott ugye a falon ott vannak egymás mellett ezek az agymetszetek, és ott kiszúrok egyet, hogy na, ez biztos, hát ha ez nem sorozatgyilkos, akkor senki. Mert ennek mindene valóban olyan, mint egy sorozatgyilkos. Én na, leveszem, feltöröm a kódot, szóval rám vigyorog a valóság, a saját agyam. A saját agyom. A saját agyomat nézem, és azt mondja, hihetetlenül elgondolkoztató volt számomra, hogy itt vagyok, elismert tudósként, kiegyensúlyozott családi életet élek egy sorozatgyilkos agyával. Tehát akkor ez mi? És azt mondja, hogy valóban azóta nagyon-nagyon megfordult a nézete, mert nagyon sok minden genetikai meghatározottságnak gondolt az előtt, és azt mondja, megfordultam. Az igaz, és azt visszatudtam pörgetni is, hogy például nagyon tudtam akarni mindig is. Tehát kisgyerekkorom óta rendkívül erős akarattal bírtam. De azt mondja, a szüleim és a környezetem tulajdonképpen ezt a nagy akaratot egy nagyon jó csatornába terelték be. Így is fejezi be a riportot, vagy az interjút, hogy szerettek, és ez megvédett. Tehát, hogy felhasználták, tehát volt ott valóban, tehát genetikában van nyilvánvaló hajlamosság, de egyáltalán nem dönti el, tehát vannak alvógének, ugye ezt így tudjuk, és ugye nagyon nagyfokú a génplaszticitás. Nagyon különös az például, ahogy nyilatkozik Benedek Tibor, ugye a vízilabdázó bajnok, hogy azt mondja, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különösen nagyot a labdával, ma már ennél is kisebbeket dobok. Nem vagyok kifejezetten erősem, okos, nem úszom túlságosan jól, mondja ő, és a vízfekvésem teljesen átlagos. Gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanannyiszor tiltott el az orvos az úszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársak közt, súlyra viszont 15 éve elértem a 100 kilót. Szépen beszélni se tudtam, középiskolai eredményeim nem voltak jók, sose gondoltam, hogy mondataim hatással vannak másokra. A katonaságtól gerincsérv miatt felmentést kaptam, azóta már porckoronos vagy, stb. 16 éve csuklószorítóval tudok csak játszani, nem tudok a kézfejemre támaszkodni. Először 2005-ben voltak szív problémáik, stb. Ha mégis legvégül össze kellene foglalnom a sikereim, akkor talán csak annyit mondhatnék, és ő is ezt mondja, elég jól tudtam akarni. De látszik az, hogy tulajdonképpen nem azon múlik, hogy minden adottságom megvan-e, hanem nyilvánvaló, és ezt érdemes is lenne az ilyen embereknél megnézni, és mindenhol meg is lehet látni, hogy volt mögötte olyan ember, aki azt tükrözte, hogy képes vagy rá. Hogy gyere, próbáljuk meg, képes vagy rá. Nézzük meg, lehet tévedni, lehet újból kezdeni, lehet valami, és lehet, hogy ráharap egy valamire, és akkor akár az egyébként nem annyira szerencsés adottságokat is felülmúlja egy valami. Tehát ilyet nagyon sokat látunk, hogy nem a legtehetségesebbnek tartott tanítványok, vagy gyerekünk, vagy munkatársunk, egyszerűen fölülemelkedik, és olyanokat is felülmúl, akiknek ugyanazon a területen sokkal nagyobb adottságai lehettek volna. És itt érdemes áttérnünk arra, hogy melyek azok a kicsik, mert ezek nagyon apró, nagyon hétköznapi eszközök, mert ugye azt mondtuk, hogy tükörből épül. Tehát milyen tükörre van szüksége egy egészséges személyiségnek ahhoz, hogy ez ilyen apránként szépen magáról kialakíthatja azt a képet, hogy igen, nem vagyok tökéletes, nyilván Benedek Tibor is rájött, hogy nem vagyok az, aminek lehet, hogy álmodtam magam, de lehet, hogy sok mindenben nagyon jó tudok lenni. Értékes vagyok. És ezeket az apró eszközöket érdemes azért sokszor felidéznünk magunkban, mert közösségben élünk, hál' Istennek, családban élünk, hál' Istennek, vagy például akár osztályban, vagy hát egy baráti körben, vagy ilyen jellegű közösségekben is, hogy sokan sok kis tükröt tudunk tartani. Tehát Lehet, hogy egyikünk erről az oldalról, a másikunk arról az oldalról tükrözi, és ez lassan összeáll az emberbe, ilyen mozaikszerűen, egy ilyen kaleidoszkópszerűen szépen összeáll, hogy ki vagyok én. És ez pontosan, és ez is a felemelő is, meg a döbbenetes is benne, hogy az fog összeállni, aminek tükröznek engem. És nem az, hogy mi van bennem. És ez nagy felelősség is.
Óriási felelősség. Óriási. Szülőnek, pedagógusnak, igen, mindenkinek, aki igen, a gyerek közelében
tehát
van.
Tehát ugye szép az, ahogy Pilinszky is mondja, ugye jónak láttál, és jó lettem. Tehát nem azért szeretlek, mert már jó vagy, hanem hogy jó legyél. Nem azért, mert már hibátlan vagy, hanem hogy fejlődjél. Tehát és ez, de ez visszafelé is működik. Tehát, hogyha valakit semminek néznek, az semmivé válik. Tehát ez és ezért szoktuk mondani, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Tehát, hogy mindenkiben megvannak ezek a csírák, amelyek fel tudnak növekedni, de csak akkor, hogyha találunk olyan embert, embereket folyamatosan, tehát nem elég egyszer, amelyik valósan ezeket a csírákat tudják öntözni. Például ugye itt van ez a közös beszélgetés, a közös megoldás keresés, tehát egyáltalán a beszélgetés. Ha valakivel beszélgetnek, annyira felemelő, mert azt érezheti át, hogy nekem is van értelmes mondani valóm, és ezt érdemes meghallgatni. És ez kisgyerekeknek is már fontos, annyira szeretnek a kisgyerekek beszélni.
Nagyon. Hadd mondjam el.
És akkor abból tulajdonképpen azt szívja be, és azt issza, hogy nem csak, hogy most éppen, hogy pont elmondta, hanem, hogy téged ez érdekelt. És hogy én tudtam olyat mondani, aminek te örülsz, vagy amire te válaszolsz, vagy amit te is fontosnak tartasz, vagy jónak, vagy akár viccesnek, vagy bármilyennek. És ugyanígy megy tovább, és a serdülő gyerekek is mennyire szeretnek beszélgetni. Jó, nem mindig a szüleikkel, de úgy is, hogyha nem arról van szó, hogy látod, fiam, ezt így kellett volna, hanem egyszerűen az élet dolgairól nagyon szeretnek beszélgetni, és nem csak azért, hogy tudjanak, vagy megtudjanak valamit, hanem azért, hogy magukról megtudjanak valamit. Tehát, hogy ezt a tükröt így fürkészik, hogy te milyennek látsz, hogy te mire bólogatsz, hogy te mire nem bólogatsz, és mire, na most ez a közös megoldás keresés nagyon felemelő. Tehát ezt például, és ezt akármikor csinálhatjuk.
Hát a kamasz gyerek az nem akkor fog beszélgetni, amikor nem. Én akarom, hát hanem amikor ő. És hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy amikor megnyílik legyen, akkor eldobni mindent, és odafigyelni rá.
Igen, és ez mennyi oldalról segítheti őt, tehát akkor meghallja. Akkor tényleg, de főleg, hogy magáról megtud egy valamit, és ezt szépen lassan beépítgeti. Még egy nagyon fontos, hogy a kicsi gyereknek sok utasítás kell, sok tanács, sok szabály. Ugye ebben elkezdünk működni, ne nyúj oda, ne menj oda, ezt csináld, azt csináld, jó, jó, jó. De beleragadunk ebbe, és az például nagyon nagy veszély, éppen az önbecsülésre, hogy ahogy növekszik, ahogy egy kicsit már önállóbb is lehetne, ahogy egy kicsit már ügyesebb is lehetne, még mindig bennem, majd én megcsinálom. Vagy megmondom, hogy ezt így. Jobbról, balra, balról, jobbra, igen, ezt odahúzd, ezt amoda, jaj, ezt nem így, ezt. És ez mindig azt sugallja, hogy te ezt úgyse tudod. Most ez teljesen igaz, hogy lehet, hogy én ezt jobban megcsinálnám, vagy akár gyorsabban is, akár ügyesebben is. Lehet, hogy előre látom, hogy jaj, le fogja sodorni, jaj, nem lesz kész, jaj, elúszik vele, és ez persze lehet, hogy mind igaz. De jobb lenne, ha mégiscsak kapna erre lehetőséget, hogy ő ezt kipróbálhassa, maga rájöhessen, és ne kapja meg a végén azt, hogy ugye megmondtam. Mert akkor megint visszavesszük a felelősséget. Tehát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb utasítás, egyre kevesebb tanács, és hogyha felnőttel, például felnőtt munkatársakkal, vagy házastársunkkal, vagy például akár egy kicsit már felnőttebb gyerekünkkel szembe kerülünk, akkor biztos, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy inkább csak ha kéri, mert az, hogyha utasítunk, előírunk, beszabályozunk nagyon erősen, az például ebbe az önbecslésébe is nagyon visszavetheti.
Nagyon-nagyon szűk a mesdjéje annak, hogy eltaláljuk azt, hogy ne dicsérjük túl,
igen,
mert ez is most napjainknak egy jelensége, igen, hogy agyon dicsérjük, jaj, azt jó is, ami nem.
Igen.
Másik szélsőség, hogy sose dicsérjük meg, igen, soha nem kap a gyerek visszajelzést. Igen. Tehát hol van ennek az a szűk mesdjéje?
Nekem legalábbis nagyon sokat segített az, hogy ha valaki valamiért erőfeszítést tett, azt vegyük észre. Tehát nem azt mondom, hogy rögtön dicsérjük fel az égig. Lehet, hogy ez nem volt nagyon nagy erőfeszítés, de mondjuk azért erőfeszítés volt. Tehát, hogy az az észrevétel, hogy aha, jó van, na, ez sikerült. Mert ezt meg lehet ismételni, az erőfeszítést. De mondjuk az eredménnyel már óvatosan bánnék, lehet, hogy nem tett érte erőfeszítést, lehet, hogy véletlenül úgy jött ki. Lehet, hogy nem is, szóval mindegy, és azt nem lehet megismételni, az eredményt. Nem biztos, hogy visszajön. Tehát azzal óvatosan bánni. És nagyon óvatosan bánni azokkal a frázisokkal, éppen amit mondasz, amit úgy megszok, jaj, nagyon ügyes vagy, jaj, csodálatos vagy, jaj, a legjobb, jaj, fantasztikus, jaj, nem is gondol. Szóval rászokunk erre is, mint ahogy arra is rá lehet szokni, hogy nem mondjuk ki. Tehát az is egy szokásnak a vége, hallottam ilyen tanárról is, hogy hát nem, hogy is van, hogy azt mondta, hogy nem szidom, és ez legyen neki elég, tehát ez elég dicséret neki.
Ez nem az,
mert hiába tesz egy erőfeszítést, arra nem kap egy megerősítést. Tehát az, hogy ha valamiért egy erőfeszítést tett, még akkor is, hogyha ez egy viszonylag elvárható dolog volt, és tényleg nem ez a fölmagasztalás, nem ez az állandóan tényleg csöpögős,
hájpolni, csöpögteni,
borzasztó,
és erre
nagyon rátesz például tényleg valóban a közösségi média, mert tulajdonképpen majdnem ilyen kötelességszerűen, hogyha megjelenik ott egy hír, akkor, hogyha egy ismerőse van valakinek, akkor azonnal lájkolni kell. Most a lájkolás az a tetszésemet fejezi ki. Hát most az, hogy feltette, hogy kiskutyámnak ebédet adtam, hát ez nem érdemli meg. De hogyha nem teszi meg, ezt látjuk ugye a gyerekeken is már, jaj, hát nem is lájkolta. De szóval ebből is szokást csináltunk, hogy ha kell, ha nem, de ezt ugye a valóságban is megtesszük, hogy már is már fiatal anyáknál látom ezt. Nagyon egyrészt nekem legalábbis nagyon visszatetsző is, de nagyon ártalmas is, mert az a gyerek, az folyamatosan azt hiszi, hogy csodálatos, remek, fölülmúlhatatlan, zseniális, nem tudom micsoda. Szóval ez biztos, hogy nem tesz jót, mert hogyha egyszer majd azt szeretné, hogy meg akarok erősíteni egy jó kis erőfeszítést, már nem tudod fokozni. Tehát és ezt erre a gyerekek is rájönnek, hogy ez egy ja persze, mert csak mondod. Tehát itt, azt gondolom, hogy itt a mesdje.
Kinek van nagyobb szerepe ebbe a tükörbe? A szülőnek, pedagógusnak, hittanárnak, nagyszülőnek, hogy áll ez össze? Ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltél, hogy a sok-sok visszajelzés, igen. És a kinek milyen a fajsúly ebben?
A feltétel nélkül szerető felnőtt, talán így irányba ez jó, kisgyerekeknél mindenek előtt ott a szülő. Mindenek előtt, tehát akármilyen, sajnos, vagy hál' Istennek,
igen.
Tehát akármilyen, tehát azt is mindenképpen azt figyeli, hogy na és anya, mit szól hozzá? Na és apa, hogy nézett? És ez még a kisiskolás korban is nagyon jelentős. Ott belépnek a tanítók, ott is, ha feltétel nélkül szerető felnőtt helyzetébe be tud állni. Tehát, hogy érzi azt, hogy igen, vannak a korlátok, vannak, amik nem sikerül, de nagyon elfogadlak, nagyon szeretlek, örülök, amikor jössz, és egyáltalán szeretem az eredetiségedet, és ezt észre is veszem, és hogy ezeket is úgy ki tudja fejezni, akkor ő is belelép ebbe a körbe. Belekerülnek a kortársak is, már a kisiskolás korban is, de még mindig... ez a feltétel nélkül szerető felnőtt, a tekintély személy fontosabb lesz, mert az szilárdabb. Tehát kontrollálja, bár fáj neki a kortárs visszajelzés, mert ugye ott hamar kicsúszik, szóval a gyerekek azért durvák is tudnak lenni.
Nagyon.
És ez nagyon fáj, és ez nagyon romboló is, és akkor rendkívül fontos, hogy van-e olyan kötődésed, de érzelemmel is, és sok tapasztalattal, és sok együttléttel van megpecsételt kötődése egy-egy felnőttel, aki ezt kiegyensúlyozza, vagy akinek elismeri mondani ezeket a fájdalmait, mert ott még egyszer belenéz egy másik tükörbe, és ott elhiszi azt, hogy nem vagyok ilyen ócska, nem vagyok hülye, nem vagyok ilyen elfogadhatatlanul, nem tudom, bármilyen, aminen a kortárs esetleg megpecsíteni. Szóval itt a kisiskolás korban, jó is, hogy feltetted ezt a kérdést, itt nagyon ügyelnünk kell, mert a gyerekek érzéketlenek erre, és hihetetlenül erősen bele tudnak menni
egymásba.
És sajnos ilyen a közeg, hogy sokat tanulnak, hát a felnőtteiktől sajnálom, de így ki kell mondani, hogy egyszerűen megengednek maguknak sokkal több durvaságot, sokkal több tiszteletlenséget, sokkal több bántást. Régen is ilyenek voltak azért a gyerekek, tehát ezt lehet mondani, de legalább a környezet ezt nem támogatta. Most, hogyha belenézünk akár a politikusi világban, már pedig hallanak híreket, hallanak ezt, azt látnak, nem tudom, meg a felnőttek világában, és olyan könnyen kicsúszik a legelítélőbb, a leglekezelőbb bántás, hogy gyakorlatilag ilyen a környezet, ezt lehet. Tehát ezt a felnőttjeik is megengedhetik maguknak, és ők is megengedik maguknak. Tehát azért mondom, hogy korábban, régebben, egy régebbi kultúrában is a gyerekek veszélyesek voltak ilyen értelemben egymásra, de legalább érezhették azt, hogy ez elítélendő. Tehát azért ez nem olyan hétköznapi dolog, hogy hát mindenki megengedheti magának. Ma nem. Tehát ma ez belefér, és hogyha ott a felnőtt közeg nincs jó kapcsolatban velük, vagy nem védi meg őket ilyen értelemben, akár az ő tükrével is, vagy a beszélgetéssel, vagy az ellensúlyozásával is, hogy vagy éppen azzal, mert ugye sokszor külsődleges dolog, hogy milyen ronda vörös haja van. És hogyha neki van egy olyan felnőttje, azt mondja, hogy aki
ez olyan egyedi, annyira
szép, és annyira, hú, én mindig szerettem a vörös hajukat, és én sajnáltam is, hogy nekem nincs vörös haj, és ez fontos, ez nagyon nagy súllyal bír. És akkor megyünk ugye az életkorban fölfelé, természetesen ugye a serdülőkorban nagyon erősen belép a kortárs csoport, de még mindig fontosak a tekintélyen rendelkező felnőttek. Itt most a bábák, a külsők, tehát itt a tanárok, a nevelők, egy-egy ilyen elöljáró, egy olyan, akire felnéz, akit egy lelkész, egy valaki, egy edző is akár lehet. Tehát azok a felnőttek, de nagyon erősen figyeli a kortárs csoportnak a tükrét. Ezért tényleg nagyon nem mindegy, hogy milyen közösségbe tartoznak. Mert ott is a kortárs csoportban tehát jól le tudja már magát mérni, ez most nem a kis serdülő, hanem már mondjuk a 16-17 éves, jól le tudja magát mérni, hogy aha, ebben jó vagyok, ebben nem annyira, ebben jobb a Juli, de onnan azért ellesek egy-két fogást, vagy valamit. Vagy hogyha megjegyzést tesznek, kicsit ki tud állni már magáért, kicsit meg tudják beszélni, kicsit oda tud fordulni, tehát azért itt már egy jobban kézbe tudja magát venni, vagy tud tanácsot kérni a számára fontos felnőttől. És hát a felnőtteknél pedig a fontos kapcsolataim tükre azok, amik fontosak. Szintén megint nem mindegy, hogy van-e közösségem, akik befogadnak, elfogadnak, és akiknél számíthatok azért tükörre is a korlátaimmal kapcsolatban, de így is elfogadóan tükröznek. És hát a legszorosabb kapcsolataim, tehát itt most nagyon érdekes, hogy az Isten kapcsolatom hogy alakult ki. Hogy milyennek látom magam az Isten szemével, tehát hogy el tudom-e azt fogadni, hogy Isten jónak lát, és kedvesnek lát, de mégis igényesen szeret. És ugye házastárs, anyós, após, tehát ezek a legközelebbi kapcsolatok, sajnos ebben nagyon aktívan, vagy nagyon erősen belelépnek a munkahelyi kapcsolatok, már mint a főnök a munkahelyen. Szóval miután olyan nagyon nagy súlya van a munkahelyi életnek.
Hát annyi időt töltünk ott.
Hogy ez is nagyon komoly, vagy hogyha közeli munkatársainkkal nincs jó kapcsolatunk, az nagyon meg tudja mérgezni, illetve nagyon fel tud emelni, hogyha van.
Mikorra alakul ki például egy hívő családba felnővő gyerekbe, hogy nem is a szülő, nem is a... hogy van egy krisztusi értékrend. Most volt a múlt héten a 8 boldogság.
Hát igen.
Fölnövekedünk a 8 boldogság, és azt tükröződik-e vissza, amikor magamat elhelyezem valahol, ebbe a koordináta rendszerbe. A hogy nagyon fontos a kortárs csoport, a szülő, igen, a tekintély, a testvér, a tanár, a minden fontos visszajelzés. Mikorra érik meg az emberbe, mert azért mondjuk ki, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat, tehát ez nem olyan, hogy na, meg tudjuk határozni, mikortól van, igen, már önbecsülésünk, de mikor mondhatjuk azt, hogy valakinek az értékrendje, mondjuk, és önmagát a Krisztushoz kezdi mérni, mint abszolútum, és mint olyan érték, amit hát szeretnek ma nagyon gyakran ugye devalválni, és szeretnek mindent relativizálni.
Igen. Hát azért ez egy nagyon hosszú érési folyamat is, meg tanulási folyamat is. Ha megvoltak ezek a tükrök, és azért itt ez egy kiszolgáltatottság is, akkor juthatunk el oda, ugye talán emlegettük már a múltkori alkalommal is, hogy az lenne a cél, hogy mások megítélésétől függetlenül el tudjam magam helyezni abban az értékvilágban, ami számomra érték, és ahhoz mérjem magam, és ehhez, ennek nekünk nagyon-nagyon nagy áldás az, hogy mi egy személlyel tudunk kapcsolódni a hitünkben, tehát, hogy azt mondjuk, hogy Jézussal kapcsolódva, vele kialakítva egy személyes kapcsolatot, az ő, tehát vagy Istennel is ugyanígy, tehát az ő szeme visszatükröződésében helyezem el magamat. Na most ehhez ugye először mindenképpen szükség van, tehát a természetesre épül a természet fölötti, tehát azért is mondtuk, hogyha ez megvolt, ez sokáig megvolt, ez sokáig sokoldalúan, sokféle kicsi eszközzel kaptam ilyen jellegű tükröket, amelyeket beépítettem magamba, és lassan már belülről irányít, és nem számít az, most így jó értelemben, nem számít, hogy mit mond az elöljárom, nem számít, hogy mit mond, vagy nem így számít, tudom, kinek hiszek, tehát gyakorlatilag tudom hova tenni ezeket az esetleg akár nem kellemes tükröket is, vagy torz tükröket is akár, mert belül tiszta a tükröm. Na most, mert úgy, tehát Istennel szemben kialakul, vagy Istennel kapcsolatban kialakul egy intimitás, itt belelép egy ilyen új kapcsolódási rendszer. Tehát az az intimitás, ugye az, hogy nagyon közel tudok kerülni, nagyon meg tudok nyílni, és nagyon kapcsolatban tudok maradni. Na most ez az intimitás is képesség, ez is nevelhető, meg hát nevelendő, és hogyha másokkal, tehát a természetes életemben nem alakult ki ez, hogy vannak intimitást hordozó, igénylő kapcsolódásaim, akkor nem alakul ki az Isten kapcsolattal, Istennel szemben sem. Ha viszont van itt mire támaszkodni, akkor azért az érett felnőtt korban megszületik ennek a magja, maradjunk el ennyiben, ennek a magja, amit azért mindig ápolni kell. Mint ahogy minden intim kapcsolatot is mindig ápolni kell. Tehát megszülethet ez, tényleg így mondjuk, hogy a felnőtté érett emberben, és hát hogyha ez valakinek 31 éves korára már kialakulóban van, akkor örülhet, ha később, akkor később, ha legkésőbb, akkor legkésőbb, tehát ez már ugye egyéni életutaktól függ, de ha ez kialakult, akkor számíthat arra, de ápolni kell. Tehát megint csak visszafordulhat, bedugulhat, leállhat, megkeseredhet, tehát, de ki is bontakozhat. Tehát, hogyha ezt ápoljuk, és megmarad az élő eleven Isten kapcsolatunk, akkor nap mint nap elé tudunk állni, és keresgélhetjük azt, hogy ki vagyok én a te szemedben.
Uram.
Igen. Igen. És akkor meg fog jelenni ennek a szépsége, hogy gyermekem vagy, meg fog jelenni annak, mint az énekek énekében, az a fajta, tényleg, ahogy mondja Bulád atya, hogy őrülten szeret Isten, tehát vagy szerelmesen szeret Isten, tehát ennek a hőfoka is megjelenhet, és bizony megjelenhet az az érzékeny lelkiismeret is, hogy hát persze, így is szeretlek, hát ugye nem azért szeretlek, mert szent vagy, hanem hogy szent legyél. Tehát, és van ebbe egy ilyen kihívás is.
Hát igen, ahhoz, hogy önismeret legyen, oda kell figyelni a lelkiismeret hangjára. Kevesebb, egyre kevesebbet beszélünk sajnos a lelkiismeretről, pedig egy olyan biztos iránytű, vagy irányjelző, ami minden emberben megszólal. Hogy lehet ezt sem túl lihegve, mert van, akinek olyan bűntudata van folyamatosan, tehát, hogy odafigyelni erre a finom belső hangra, mert azt azért el is lehet nyomni.
Abszolút. Meg igen, meg el lehet ferdíteni, éppen például azokkal a dicséretekkel is, vagy éppen azzal, hogy soha nem dicsérünk, és elég legyen ez neki, mert akkor állandóan beköltözik, hogy még nem elég jó, még hát mit kell ahhoz csinálni, hogy legalább bólogassanak, tehát valami. Tehát mind a két véglettel torzítani lehet ezt a lelkiismeretet. A lelkiismeretnek a hát ugye nevelődése körülbelül a kisiskolás korban válik nagyon-nagyon aktuálissá. Előtte is persze természetesen csinálunk érte valamit, de ott inkább tényleg a minta és a környezet. De kisiskolás kortól az már egy aktív dolog, hogy úgy mérlegelek, hogy ez úgy összhangban van-e azzal az értékrenddel, és azzal az értékkel, vagy azzal a kialakulóban lévő, például Istenhez kapcsolódáson, mit szólna ehhez Jézus? Tehát ezt nyugodtan játszogathatják gyerekek, nem is olyan kicsi játék, ezt később is megtehetjük. Tehát, hogy ennek az elevenségét élezni, tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra feltenni ezt a kérdést. Vagy akár például a hála. Nagyon sokat segít a hála. Mert abban a tekintetben észleljük magunkat, hogy miért vagyunk hálásak, hol kaptuk meg azt a pozitív tükröt, amiből merítünk arra, hogy na, ez a terület még nem annyira nagyon jó. Tehát azt hiszem, hogy akár segíthet a művészet, a beszélgetés, a baráti kapcsolatok, mert ott azért akár csak egy szemrándulásba észrevesszük, hogy tehát ez mi volt, na. És akkor az ember ezt el tudja fogadni, tehát olyan kapcsolatban tudja elfogadni, ahol a kapcsolat maga a pozitív tükörrel is rendelkezik. És akkor azért finomodik ez a dolog, és azt hiszem, hogy erre is az érvényes, hogy ha nem nézünk szembe minden nap, hát ugyanaz, mint a természetes emberi kapcsolataink, hogyha nem ápoljuk azt a barátságot, akkor az elanyhul, ha azt a szerelmet, az elanyhul. Tehát ugyanígy a lelkiismerettel való érintkezésnek a finomságát is, de nem csak hogy mit nem tettem jól, hanem hogy mi volt jó, vagy mi volt megajándékozó, mi volt sokkal jobb, mint amire gondoltam, vagy amiért én tettem volna, és mégiscsak. Tehát egyszerűen azt az összekacsintást így a gondviselővel, hogy hát azért ezt köszi, szóval azért ez nagyon jól jött ez a segítség, és ezek fontosak, mert ebben átérhetjük azt, hogy szeret. Tehát szeret mindennel együtt, mindennek ellenére, és ezért én is szívesen teszek, hogy valahogy tényleg egyre jobban tudjunk kapcsolódni.
Hát legyen ez akkor a mai zárszó. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, dr. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Életre Növelő Pécsi Rita pedagógiai sorozata.